Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Még húsvét hétfőn üldögeltünk Vajdaságban, a Palicsi piac melletti söröző teraszán arra várva, hogy megebédeljen a szomszédos vasútállomáson a kasszás kisasszony, és megvehessük a vonatjegyet a jó pár éves csúszással végre valahogy átadott, így úgy többnyire járó Szeged-Szabadka vonatra. Arra a bizonyos 40 kilométeres távra, amelyen röpke másfél óra alatt lehet átsuhanni. Aki a világot szereti, az elgyönyörködhet a mező minden szálán. Nincs az a nagy rohanás, ez kérem, nem a brüsszeli gyors, nem a dekadens nyugat. Az eszeveszett száguldás okai számosak. A legfontosabb, hogy valahogy sohasem sikerült megoldani azt, hogy a szerb és a magyar hatóság egyszerre kezelje az útleveleket, tehát minden iratot kétszer szkennelnek, és így tovább. A vámulás is őrzi még a jól bevált békebeli viszonyokat. Na, vegye le szépen azt a koffert, olyan feltűnően új. Meghitt érzés, amikor a piszkos zokniaid és a gyerekeknek hozott csoki nyulak között turkálnak, persze értem én, hogy Európa bástyáján éberen kell őrködni. Igazi retro érzés egy ilyen procedúra, az Unióban már ezt is elvették tőlünk Schengen bürokratái. Pedig milyen jó volt annó melltartóban valutát csempészni Bécsbe. A lassúság másik oka, hogy a 2015-ben kezdődött és a tavaly ősszel részben befejezett magyar szakaszt valamelyik mészáros cég újította föl nem könnyű körülmények között. Ugyanis egy adott ponton átvezényelték őket gépestül a hirtelen összeomlott Bécs-Budapest vonalra kárt menteni. Olykor meg mindennél is fontosabb volt átvonulniuk az 1000 év alatt megtérülő Belgrád-Budapest vonalra kisegíteni az ott szorgoskodó kínai elvtársakat. Szóval döcögött a felújítás, de valahogy, persze a kényelmi berendezések, mondjuk akadálymentesítés kivételével, legalább már jár a vonat. Nem mellesleg háromszor annyiba kerül a jegy, mint 9 évvel ezelőtt a bezáráskor, de hát az üzlet az üzlet. Azt nem sikerült ugyan logisztikailag megoldani, hogy összehangolják a két ország menetrendjeit. Ne kelljen órákig várni a csatlakozásra, vagy itt vagy ott, de legalább van. Hurrá, utazhatunk! Szóval eljutottunk végül Palicsra, a magyar határtól 3 kilométerre levő Monarchia Béli fürdővárosba, amelynek tóparti épületeit Komor Marcell és Jakab Dezső tervezték, itt volt fürdőorvos Csárd Géza író, és itt lakik Tolnai Ottó Kossuth díjas magyar író is. Hozzáigyekezvén ültünk le az említett sörre. A teraszon nem volt szabad asztal, egy kedves, amolyan mackós fickó maga mellé engedett. Egyedül ült ott, a jobb zsebében egy hatalmas köteg euró volt, a balban pedig hasonló vastagságú dinártekercs, befőttes gumival átkötve. Percenként zarándokolt hozzá valaki. Volt, aki pénzt váltott ide vagy oda, volt, aki foci meccsekre fogadott, olyan is akadt, akinek el kellett intézni, hogy eljuthasson az egyik faluból a másikba, ha már a tömegközlekedést itt sem sikerült megoldaniuk a hatóságoknak. És ha bárkinek arra az információra volt szüksége, hogy mikor kezdődik a horgászati tilalom a tavon, továbbá milyen büntetésre lehet számítani, ha mégis kifogsz egy pontyot, és hogy hogyan lehet megúszni a lebukást, azt is meg lehetett ott tudni. Egyszer s mind azt is, hogy mi az, ami hiányzik a helyieknek, a pénzváltótól, a hírekhez való hozzájutáson át az autóbuszig. Erre itt azt mondanok, megoldjuk okosba. És azt is tesszük, ha nincs orvos, akkor gyógyítatunk kézrátéttel, ha nincs iskola, akkor egy határral odébb küldjük a gyerekeket tanulni, és így tovább. Miközben egy várbeli teraszon pöffeszkedik vastag tárcájával egy-két fazon, és még ezen is ő keres. Na mindegy, megoldódott minden, a nap szépen sütött, a sör hideg volt és kiváló minőségű, a piacon még karfiol akció is volt, a kasszásnő rendben megebédelt, lett vonatjegy, és egyelőre még a határokat sem zárták le.
Útszélen.
Ritkán fordul elő az emberrel, hogy elindul valahová, és véletlenül egy koronázásba botlik. Ilyen csak azzal történik, aki a szívével figyel. Aki nem csak nyitott szemmel jár, de meg is áll. Aki messziről is felismer egy áruhás királyt. Így esett meg, hogy a fotós találkozott, egy lábát vesztett, de fél lábbal is egész királyság erejével bíró férfival, és szemtanúja lehetett, ahogy egy 6 év körüli leányka egy földbeásott rózsaszín koronára lel, gondosan megtisztítja, majd szélfutta hajába teszi. Ekkor készült az a képsorozat, amit látva nagyon vágytam volna ott lenni, és a koronás kislánnyal legalább csak összekacsintani.
A koronás kislány történetének részletét Mátrai Roxana, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársa írta és mesélte el. A fotót Majoros Árpád Csaba, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fotóriportere készítette. A Szeretetszolgálat Szemben című fotókiállítása a legszegényebb magyar falvak mindennapjait mutatta be a Fuga Budapest Építészeti Központban. A képekből és a történetekből könyv is készült. Április 8-án a romák világnapján mutatták be. Ezen a napon a kulturális értékek mellett rendre szóba kerül a romák társadalmi helyzete is. Roxi és Árpi tárlat vezetését hallják.
Sok főszereplője van a kiállításnak, minden gyermek az, de ő Jászmin, akit csak úgy hívtunk, hogy a koronás kislány. És velük a falu szélén ismerkedtem meg rőzsegyűjtés közben. És Jászmin ott előásott játék közben a földből, előszedte ezt a csodálatos műanyagkoronát, a fejére bigyeztette, és akkor készült ez a fotó, és azóta is tart barátság.
És ez az egyetlen műtárgy, amit itt kiállítottunk. Igen. A kiállításon, Jászminnak a koronája. Visszamentünk utána hozzájuk, most 3 évvel később a kiállítás előtt, és elvittük neki bekeretezve a saját képét, amire már nem emlékezett, mert hogy akkor még csak 6 éves volt, és most meg már 9. 2 nappal ezelőtt ők is eljöttek az édesapjával, elhozták őket a karitaszos kollégák, mert ott ők vannak jelen azon a településen, és hát azt hiszem, hogy egy életre szóló élmény volt nekik is, de hogy nekünk is biztosan. Most először jártak Pesten, az édesapa sem volt még ezelőtt, és nagyon vágyott ide, úgyhogy ez egy csodálatos élmény volt, hogy ők el tudtak ide jönni, és láthatta magát itt királynőként, és utána még így egy kicsit a várost is sikerült nekik megmutassuk.
Ez egy szép rózsaszín műanyag korona egy kék ékkővel, most is nála volt?
Nem, ez a korona, ez itt van a kiállításon, és a kiállítás vége után lemegyünk hozzájuk, mert nagyon várnak minket, hogy ők is vendégül lássanak minket újra, és akkor elvisszük neki ezt a koronát ajándékba.
Remélem, hogy tudósítanak róla, hogy egy ilyen nagy konvojban, egy ilyen koronázási szertartásban így visszük vissza.
Éppen a Dunán mert fogjátok úsztatni, hogy az egykor szokás volt.
Mert hogy ő elvesztette azt a koronát, és mi ezt újra megszereztük, a koronának a mását, tehát hogy ez nem az eredeti, amit itt kiállítottunk. Egy-egy képhez kapcsolódóan vannak történeteim, írásaim itt, amik egy füzetkében találhatók, meg elvihetők a kiállításról, és készítettem hangos könyveket is, és itt a királylánynál leülve meg lehet hallgatni az ő történetét.
Ezelőtt egy olyan 5 héttel voltam Jugóvölgyben. Nem nagyon különbözik az a világ, amit most itt látok. Mutassátok be, és majd utána elmeséljük azt, hogy hogyan kerültetek ide, vagy eszik, vagy isszák azt a világot, amit ábrázolni próbáltatok.
Jugóvölgyből egyébként kép nincsen már. Mindjárt elmesélem azt is, hogy miért, de hogy Jugóvölgyben van egy történet ezekben a kis füzetkékben, méghozzá Ricsiről, aki ott a Máltai mosodában dolgozik.
Most találkoztam is vele.
Igen, na és Ricsi itt volt szerdán, elképesztő örömet okoztunk neki, az nagyon várta már egyébként, hogy mikor lesz a kiállítás, és mikor tud jönni megnézni, mert ugye előre megbeszéltük vele, hogy itt lesz az ő története is, és azért nincsen már kint kép a kép róla, mert hogy neki adtuk ajándékba, és nagyon, nagyon boldoggá tettük vele, azt hiszem, hogy megkapta a képet, és hogy eljöhetett Pestre megnézni ezt a kiállítást.
Ahogy az egyik főszereplő volt.
Na nézzük, itt valaki nyilvánvalóan mozgássérülten jön, de számtalan eszközt látunk, amivel meg lehet közelíteni a helyszíneket.
Ez egy Rimóci street fotó, a kép bal felső sarkából 2 elengedő kéz látszik benyúlni, és egy kék kerékpáron ülő testvérpár éppen megy át az úton, és azt gondolom, hogy a legnagyobb biztonságban. Teljesen véletlenszerű az egész kép egy pillanat, de hogy így együtt az, hogy ebben a faluképben ott van a biztonságot adó kéz, aki elengedi ezt a gyermeket ezzel a 3-kerekű bringával.
Pótkerekes bringával?
A pótkerekes bringával, és a távolban áll egy autó, amelyik azért nyilván észleli, hogy itt áthaladnak a gyerekek, és akkor ad egy ilyen, hát ez egy teljesen véletlen, hogy a másik oldalon, az út másik oldalon egy kerekesszékes fiatalember ül.
Hogy került oda a szőnyeg?
Hát ez jó, ezt én nem firtattam.
Kitakarították, kitették száradni a napon.
Ez egy kidőlt, bedőlt vályokház, amiről beszélünk, ahol nyilván a ház ékessége lehet ez a verzsaszőnyeg.
Egy csodaszép szőnyeg, megjegyzem, és nagyon jó állapotban van. És ezen látható ez a 6 gyönyörű gyermek.
A foci az nagy motívum.
Igen, ez egy a grundfoci. sok falon keresztül kísértem meg, kutattuk a foci eredetét, és hogy ez hogy is megy a gyerekeknél, és nagyon összetett egy ilyen bármilyen gömbformájú tárgyat felmutatunk, és egy rakat gyerek ott van, lerúgja a cipőjét, ahol van, csinálunk egy kaput, amiből, amit találunk, és itt szaladunk.
És egyébként minden településen ez egy ilyen visszatérő jelenet, egy gyerek az utcán focilabdával, tehát ilyen mindenhol van.
Épp ezért elég fontos volna nekik focipályát építeni.
És egyébként építünk is, tehát hogy...
Lyukon láttam,
hogy
igen.
Vannak. Igen.
Igen. De hogyha vagy Isten éppen nem sikerül építeni, akkor attól még ezek a gyerekek nem ettől függ a foci, mert hogy fociznak. Minden pillanatot megragadnak.
Ez meg még Csenyéte?
Ez itt Csenyéte, ugye visszatértünk Csenyétére, és a Csenyétei templom, ahol Roxi gyermeke hozott egy gördeszkát, és éppen tanítja az egyik falubéli gyermeket gördeszkázni a templom padlózatán. Ugye ezt nem látja a kedves hallgató, de itt se tető, se ajtó, semmi nincs, csak a falak állnak és a torony, de hogy egy védett szakrális tér, amiben biztonságosan lehet játszani.
És annak rendje és módja szerint besüt a nap a hiányzó ablak helyén. Itt repül egy gyerek, és láthatóan mégiscsak van valami fajta egyházi élet, még hogyha a templomnak a falai alig-alig állnak.
Igen, és vannak közösségi alkalmak. Ezt én nem lőném le ennek a címét, de hogy éppen az égből a
pottyan
le a gyermek, és kapja le a diakónusunk, úgyhogy...
Itt rendszeresen voltak istentiszteletek ebben a templomban, ahová többször visszamentünk, mert ezek ilyen mindegyik felejthetetlen volt. Azt hiszem minden csenyétei utazásunknak minden perce ilyen. És valami csodálatos élmény volt az, ahogy ilyen szabadon egy templomban a gyerekekkel, a zenészekkel, a rohangáló kutyákkal ott lenni, és azt hiszem egészen más értelmet nyertek nekem az Isten tiszteletnek minden szava.
Meg ugye a nyílt ég alatt.
Igen, itt ez az idézet van fönt a falon, hogy a templom mennyezetére a Jóisten a legszebb freskót festette, magát az égboltot.
És hát a kövek, ez egy ökumenikus Isten tiszteleten készült ez a kép, és az egyik egyházi képviselőtől nagyon közel áll három gyermek imára kulcsolt kézzel. És azt hiszem, hogy ezek a gyermekek életünkben először kulcsolták imára a kezüket, és mégis úgy vannak itt jelen, hogy mintha mindig is ezt a magukénak tudták.
Ráéreztek.
Igen, szóval, hogy ilyen nagyon szépen tudnak jelen lenni a gyermekek, és érzik azt, hogy hol vannak, vagy mi ez a pillanat, amiben el kell csendesedni, vagy elcsendesedhetnek. És akkor itt egy nagy totálkép fölülről, egy drónfelvétel ugyanerről a templomról, erről az eseményről.
És jól látszik, hogy abszolút semmi teteje nincs csak a templom toronynak. Hát itt egy óriási kép van, egy ilyen bubiszerű bringával bringázik valaki a patakban.
Nem csak bubiszerű, hanem hát ezek konkrétan az előző szériás bubi biciklik, amiket a fővárosra felzárkozó települések programnak adományozott, és így a települések között szétosztásra kerültek ezek a biciklik. Átcímkézve felzárkozó települések logóval és használ helyiek tudják kikölcsönözni, kollégák használják, úgyhogy nagyon jó helyük lett ezeknek a bicikliknek.
Tehát amiket a fővárosból bevontak régebbi szériás bubikat, azokat nem kidobták, hanem elvitték
el. Igen, és az egyik településünkön átalakították, vagy így szervizelték őket, meg átcímkézték.
És látható, hogy két értű járműnek is lehet használni, igen. Mert vízen is lehet biciklizni.
Rimóca mintakertünkben az egyik leggyönyörűbb asszonyunk, aki... Hát nem tudom hány éves lehet, de olyan gyönyörű szemei vannak, és olyan tekintete, és olyan munkabírása, és munkakedve, és végtelen szerényen csöndben egész nap dolgozik ebben a kertben.
Mi történik Rimóci kertben?
Mint ahogy több másik településünkön is van egy nagy mintakert.
Hát a gazdaságfejlesztési programunkban, aminek van egy mezőgazdasági része, ott együtt újra tanuljuk, hogy hogyan kell megművelni a földet, mit érdemes termeszteni, hogyan tudjuk a legjobban kiaknázni, hiszen majd minden családnak van egy pár négyzetméter földje. Ezekben a mintakertekben tanulják meg azt, hogy hogyan tudnak otthon is gazdálkodni, saját maguk számára megtermelni azt, ami ott elérhető.
Ebben... És az otthoni kertjük műveléséhez is kapnak segítséget, vetőmagot, és mentorálják őket ebben. Itt egy káposztaszüreten voltunk pont. tavaly, amikor ilyen halomban állt a káposzta ezeken a földeken, ezt életemben nem láttam még ennyi ekkora káposztát egyben. Pucoltuk a káposztát, illetve azért ezt egy kicsit ilyen királyi többesben, de azt mondhatom, inkább ők pucolták. Az élményem, erről nem írtam egyébként, ezt nagyon sajnálom így utólag, de hogy egy ilyen olyan női körben voltam benne, amit itt, hogyha elmentem volna valami elvonulásra, vagy nem tudom hová, akkor nem biztos, hogy ilyen erősen ezt megéltem volna, hogy így nők együtt dolgoznak.
Akiről Árpi beszél, Vikács Jánosné Mária eljött a kiállításra.
Ilyen szépeket mondtak magukról, hogy őrület. Mi az, amit látunk a képen?
Tehát káposzta, hogy indultam kapolni. Csak megpihentem. Káposzta szedésbe.
Mi minden teremnek még maguknál?
Ha nagyon sok minden. Káposzta, paradicsom, uborka, patrizsán, hagyma is van, zeller, zöldség, krumpli, báb, minden van.
És ezt hazaviszik, vagy hogy csinálják?
Hát rászorulóknak szoktak adni. Uh-huh. Szétosszak. Meg van, amit el is adunk. Hogy legyen.
Is van kertje?
Van. Nekem nagyon szép kert szokott lenni.
Pestre szokott járni?
Hát nagy ritka. Mikor hoznak a gyerekek. Nem nagyon szoktam járni.
A beszélgetéshez csatlakozott a Rimóci zöldséges csapat vezetője, Rácz Béláné Gizella is.
Hogy tetszik a kiállítás?
Nagyon szép, gyönyörű. Nagyon szép, azt mondják, ahogy kijönnek a képi, mintha valós, akkor volna nagyon gyönyörű. Nagyon szép.
És mondja, Gizella, otthon is ilyen szépnek látják a világot?
Hát nem hiszem. Nem hiszem. Nem tudom, na, ezt belülről érzem, hogy nagyon, nagyon, ez tényleg valós, na, ez, na.
Mondja, hogy meg van hatva.
Nagyon, igen, meg vagyok, igen. Nagyon meg vagyok. Rajta vannak többen, akikkel dolgozunk, ők is rajta vannak, a Mari is, a többi munkatársam is, és visszanézni nagyon jó.
Ez nekünk egy élmény. Élmény, amit csinálunk.
Elhiszi, hogy nekünk is?
Én szoktam napszorban se adni. Én szoktam.
És mit gondol a pestieknek, mit mond ez, amit itt látunk?
Hát a pestieknek nem lehet így csinálni, mint nekünk. A kertet.
Ha van, akinek van.
Van, akinek van, de...
A kert, ma,
mint... De nem úgy, mint nekünk.
Persze, hát a városieknek így nem nagyon van.
Nem tudtok el.
Lehet, hogy van, akinek van olyan kert.
Szabó Krisztina életében ez az első kiállítás, legalábbis kiállító teremben. Ő Mátra Verebélyből érkezett.
Hogy tetszik?
Nagyon szép.
Ilyenre számított?
Nem. Voltam ma ilyen helyen, de nem bent volt, hanem kint. Verebélybe varrónőként dolgozom.
Varrónőként egyedül, vagy pedig van ott varroda?
Varroda van ott, öten dolgozunk, öt varrónő van.
Mit gyártanak?
Olyan szatyrokot, babzsák, felhasználjuk a falmerokot, ülőpárnának.
Meg lehet ebből élni?
Hát, mit mondjak, közmunkabérből nagyon.
Ja, hogy mindez közmunkából van.
Igen, ez olyan, mint közmunkabér.
Akkor ezt nem is kérdezem tovább, mert azt tudom, hogy mennyi.
Ennyi.
De nem lenne jó, hogyha rendes fizetést kapnának azért, amit várnak?
Hú, dehogy nem. Nagyon is jó lenne. Mert volt nekünk előző évben, decemberben, gyártottunk 110 darab babzsákot, és ezt szakmunkás bérként kaptuk meg januárban, és ez a fizetés mellé nagyon jó jött. Mert amúgy meg, hogyha így megrendelésünk van, akkor plusz pénzek járnak még nekünk ehhez.
Tehát azért van néha lehetőség, hogyha valaki ügyesen szerez valami munkát. Meddig maradnak itt?
A végeig.
Aztán mennek haza?
Igen.
De azért jó lenne egy-két napot még itt ellegelészni, nem?
Hát így kikapcsolódásképpen, igen.
Nem zavarja nagy tömeg?
Nem, nem.
De azért, mint egy turista csoport megszállt bennünket.
Igen.
Mit szeretnek csinálni?
Nagyon szeretjük ültetni, kapolni, gyomlolni. Hát amit kell, amit kiad a főnök, az na, hát azt megcsináljuk és nagyon szeretjük.
A munkatársak is, nagyon jó, mert közös munka van, nagyon jó.
Hányan dolgoznak?
22-en vagyunk.
Azt nem jöhet, ez egy komoly csapat.
Igen.
Gerebjézünk, kapalunk, ütkedünk, gyugdossunk, valontozunk, minden van ott, minden. A krumplikot is, a bábokot, van sok minden, hagyma, gyukhagyma, fokhagyma, paradicsom, paprika, zellér, patizsán, cukkuni, igen, zöldbab, az a másik fajta, mag, tényleg magot is ültetünk ma.
És finom, gondolom.
Igen, biztos, nagyon finom, meg jó termések vannak.
Maga is szerepel a képeken?
Nem. De az egyben, amikor megyünk lefele dolgozni.
Na, majd mindjárt megnézem, mert magára nem emlékeztem.
De nem is látszok, csak a hátamot.
De az is valami.
Ahogy megyünk lefele, majd én vagyok a csoportvezető, én adom ki a munkát is.
Szót fogadnak?
Igen. Nekem igen. A főnök nekem mondja, hogy mit kell csinálni, azt akkor kiadom a munkát. Ki enne, annak, szétosztom őket csoportosan. De közben én is dolgozok velük.
Hát gondoltam. Ha mondta, hogy szereti csinálni, nem akkor miért ne csinálnak?
Nagyon szeretem.
Nagyon szeressük csinálni.
Úgyhogy ez a jó nekem. Csak hát az a baj, hogy kevés a pénz. Közmunka. Egy kevés nagy van.
És ha eladnak valamit, abból jön plusz pénz?
Csak nem nekünk.
Igen, majd kell, ami elromol gépek.
Az kell,
befektetni.
Visszaportíja.
Igen. De nem nagyon szoktak úgy eladni, nagyon, mert éppen a rászorulóknak adja. Már nagyon sokan vannak ott.
Mármint ott a faluban?
Igen, nagyon sokan vannak,
akik sokat nélkülöznek.
Sokat
nélkülöznek. Most nem.
Állat nincs?
Majd lesz az is. Lesz az is, alatt is. Tervezik, hogy lesz-e vagy nem tudjuk.
Egy pátyúk elkapirgálhatna, nem?
Igen.
Megeszi a maradékot?
Igen.
Nekem van az udva, vagyis otthon. Ott lenni malacok, csirkék, most vannak nyulak is. Én nem is tudok csak csodálkozni, hogy így ilyen képeket, hogy lehet csinálni? De mintha valóságosan, nem létezik, nagyon gyönyörű.
És van az a pillanat, amikor mi magunk, a közönség is részeivé válunk a kiállításnak.
Saját magad látod?
Látom saját magam. Belehelyeztük magunkat ugyanabban a közegben, amit eddig láttunk.
Mert hogy a kiállítás vége egy tükör.
Tükör, amivel szembe kerülhetünk magunkkal.
Hiszen az a címe a kiállításnak, hogy szembenézés.
Szerettük volna, hogy itt a kiállításon mindenképpen helyet kapjon, kihangsúlyozva a Máltai Szeretetszolgálat, meg a Felzárkózó Települések Program munkája, és itt ezen a falon próbáltunk ízelítőt adni abból, hogy mi minden tevékenység folyik ezeken a településeken. Látunk akkor a gyerekkori mozgásfejlesztést, ahogy egy máltai kolléga a család otthonában tornáztatja egy másfél éves gyermeket. Iskolai képek vannak, itt is van egy zalakomári kisfiú, ahogy egy momés lány éppen varni tanítja, mert hogy a zalakomári táboroknak az utolsó napja az, hogy feljönnek a gyerekek, és itt az egyetemen különböző workshopokon vesznek részt. Van zenei program, tehát településeken zeneoktatás, a Máltai Szimfónia. És itt látjuk ugyanazokat a gyerekeket, akik a képeken vannak a Zeneakadémián állni, Hámori Máté karmesterrel, arénában foci meccs után boldogan összeölelkező gyerekeket, varrodában dolgozó, most már máltai kolléganőt, aki helyi származású, hangulatkép a gazdaságfejlesztésből, illetve a Fetekert, a Fény utcai piacon található felzárkózó településeknek a boltja, ahol a településekről érkező termékek megvásárolhatóak, illetve egy közösség.
Lekvárokat látok meg ehhez
hasonlókat. Lekvárok, szörpök, csatnik.
Múltkor kaptam tőlük lerendul a párnát.
Igen. Azokból az üzemekből, amiket a településeken létrehozunk. Naperőmű, egészségügyi szolgáltatás és egy lakhatásra utaló fotó.
Tehát egy olyan ház, ami már háznak néz ki az összes eddigi tudományos szemben.
Ez a kép egyébként Asbóth Kristófnak, a fogavezetőjének az ötlete volt, hogy ő ennyit kért az egész kiállítással kapcsolatban, hogy szeretne egy hatalmas képet, amin át lehet sétálni. Tehát szét van vágva csíkokra ez a fotó. Ez egy szintén csenyétei jelenet, ahogy két kisfiú visz egy faragott Jézus szobrot.
Öldem.
Igen, és nagyon boldogan szaladnak vele.
De hogy akkora a korpusz, hogy mint két ők. Gyerek kell hozzá, hogy elbírják, ez egy legalább 50 kilós oldal.
Ennek a képnek van egy olyan története, ami nem is a helybeli történet elsősorban, hanem az első kiállításon, amit két évvel ezelőtt csináltunk, ami kifejezetten Csenyétéről szólt. Utána leültünk egy újságírónővel beszélgetni, aki elmondta, hogy ő nem gondolta, hogy benne vannak előítéletek, és hogy így utólag most nagyon szégyelli magát, mert hogy elsőre az jutott eszébe, hogy ezek a gyerekek lopják a keresztet. És nem számított erre a saját gondolatára, és aztán elolvasta a hozzá kapcsolódó történetet, amiből kiderül, hogy ezek a gyerekek természetesen nem lopják, hanem segítenek berendezni a templomot, azt a tető nélküli templomot, amiről már korábban meséltünk, és itt beigazolódott, hogy milyen fontosak, hogy aki akarja és érdeklődik, az elolvashassa, vagy meghallgathassa a kép mögötti történetet. Nem, hogy ez a kiállítás központja, és én nekem, tehát ez a legfontosabb tere talán, itt Auer Alexandra díszlettervező segítségével, vagy tervezésében épült meg ez a lécekből összeállított tetőszerkezetre hajazó fészekszerű installációs elem, amiről lógnak le kisebb méretű kétoldalas képek. Ez egy településnek majdhogy nem az összes családja szerepel ezeneken a képeken.
Csenyéten 2020-ban a kollégáinkkal közösen építőmesterekkel, építészekkel végigjártunk minden házat, és felmértük tetőszerkezetek állapotának a megvizsgálása volt a cél, hiszen hogyha a tető rendben van, akkor már nem áznak a falak, tehát az első, hogy ezeket végig néztünk, mentünk házról házra, és akkor eközben természetesen nekem az volt a feladatom, hogy dokumentáljam a munkát, de hogy közben ez az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha most készülnének családi képek, ami már nem a szervesen nem a munka része, de hogy mindenki kedvet kapott hozzá, aki ott volt úgy, és annyian, ahogy éppen voltak, ez is a címe ennek a résznek, és mindenki nagyon nagy szívvel állt tényleg úgy az elé, az épület elé, ahol élt, és akkor készült ez a 75 család egyébként. És nem tudok olyan családról, aki vagy nem voltak éppen ott, de hogy mindenki igent mondott. Majd ezt követően talán egy év is eltelt, bekeretezve visszavittük a képeket, és ezt is végigfotóztuk, és nagyon jó volt azt látni, hogy örömmel látták magukat viszont ezeken a képeken.
Egy-egy képet ebből a képosztásból is kitettünk, és most, ami még eszembe jutott így a kollégáinkra nézve, akik ott helyben dolgoznak, hogy mit is jelent a jelenlét, hogy elvittük ezeket a bekeretezett képeket, hiszem 75 családi kép volt, hogy segítsenek nekünk valahogy, hogy hogyan fogjuk ezt szétosztani, hogyan találunk meg minden családot a leggyorsabban, és bevittük a jelenlétpontra a dobozban a képeket, és a kollégák 15 perc alatt sorba rendezték nekünk úgy a képeket, hogy végig gondolva azt, hogyha megyünk végig az utcán, akkor sorban melyik család hol lakik, és hogy tudjuk nekik a legkönnyebben átadni. Tehát azt hiszem, hogy az, aki ott van, és negyed óra alatt sorba rakja a családokon végignézve, hogy ki hol lakik, az elég sok mindent elárul az ő munkájukról, meg hozzáállásukról.
Még egy pici plusz, tehát, hogy azért ebben a segítségben ott voltak a gyerekek. Tehát egy kupasz gyerek állt körül minket, ez és én nagyon meglepődtem azon, volt néhány kép, ami ott maradt. És egyenként minden gyerek nevén szólítva mutatott rá a képre, és tudta, hogy kihez kell vinni, és el is szaladt vele. Tehát abban a pillanatban
ez a végén, ami még megmaradt, mert elindultunk a dobozokkal, és vittük házról házra, de aztán egy ponton így az utcán összegyűltek körénk a családok, és kiabálták az utca neveiket, és akkor azt szerint kerestük ki nekik, tehát egy csomó már így az utcán aztán szétosztásra került, és igen, a maradék képeket pedig ott sorolták a gyerekek, hogy kit hogy hívnak, és vitték abba a házba, ahol laknak. Tehát ez jó lenne, hogyha én is így legalább a közvetlen környezetemben tudnám név szerint a szomszédaimat.
Ez pont az a kép, ahol ez a kis srác rámutat valakire, és mondja a nevét.
Béla bácsihoz megyünk, igen.
Igen, és ez szerintem egy óriási, nekem egy nagyon nagy élmény volt, hogy egy ilyen kis faluban mindenki tudja a másik nevét, tudja ki a szomszédja, egy képről beazonosítja, és nekem ez sokat jelentett, mert a városban sokszor szerintem a szomszédunk nevét se tudjuk, hogy ki
másik világban
én.
Erről is írtam egy történetet, illetve itt is, itt középen is meghallgathatóak a csenyétei történetek, illetve Jukóvölgyi Ricsinek a története is hallható.
Mit tapasztaltok, hogy kik jönnek be ide, mik a reakciók?
Folyamatosan számot vettünk itt a napi találkozásokkal, és én azt gondolom, hogy meglepően jól fogadják az emberek, és az jön át, amit én erről érzek, és amit én gondolok, hogy itt, hogy árad ebből valami, ebből a világból, ebből a szegénynek nevezett, innen nézve szegénynek nevezett világból árad valami olyan, ami a látogatóban is vágyat kelt. Volt, aki azt mondta, hogy irigyellek titeket, irigylem azokat az embereket, akik ilyen szabadságban tudnak élni. Azok a visszajelzések, amiket én itt titkon vártam. Úgyhogy én szerintem nagyon jó a fogadtatás. Érkeztek Japánból, Bécsből, Németországból, és akkor a magunk átabot a módján is csak sikerült átadni azt az üzenetet, amit mi itt Roxival és a Szeretett Szolgálattal és a Felzárkozott Települések programmal képviselünk, és szeretnénk, hogy a belvárosi társadalom, mert hogy azért itt az 5. kerületben járunk, és az, aki ide bejön, az nagyon-nagyon távol van attól a világtól, úgyhogy ezt a 3-4-500 kilométert ezt ide behoztuk az 5. kerületbe, úgyhogy nem kell sokat utazni azért, hogy valaki egy picit beleláthasson, beleszagolhasson abba a világba, amiben mi napént nap részt veszünk.
Ha csak nagyon meg nem kívánja, és el nem megy oda, de egyébként itt az imént a fuga előtt találkoztál egy a fugától nem messze tanyázó hajléktalanul, aki, ha jól tudom, akkor szintén látta a kiállítást.
Azt nem tudom, hogy látta a kiállítást, de hogy egy-egy cigaretta közben összebarátkoztunk, elmesélte az élete történetét, jó érzés úgy bejönni, hogy összekacsintunk, intünk egymásnak, és egymáshoz szólunk, főleg itt az 5. kerületben, ahol mindenki elrohan a másik mellett, de ő itt tanyázik nagyjából, minden nap kiül ide a kis táblájával, hát egy-egy jó szóval támogatjuk, van egy kis apró, akkor azzal, úgyhogy, és a jó beszélgetéseket kapunk tőle is.
Kicsit én úgy érzem itt magam a fugában, mint hogyha Máltai Szeretett Szolgálatnak egy intézményében lennék. Olyan szempontból, hogy vannak ide is visszatérő vendégek, hajléktalanok, akik így beülnek néhány órára, és itt otthon érzik, biztonságban érzik magukat, és van itt egy idős hölgy, aki nem nagyon beszélget senkivel, és most végre 3 hét alatt eljutottunk oda, hogy már egymáshoz szóltunk, vagy már ő is hozzám szólt, és ezek nekem ilyen nagy siker élmények, vagy ilyen nagyon megtisztelő. Voltak itt egyébként még Kaliforniából, Spanyolországból is találkoztunk látogatókkal. Ami nekem, amire nem számítottam eredetileg, az az, hogy eljöttek Zalakomárból a gyerekek, és amikor a zalakomári nagy kamasz fiú hallgatja a koronás kislánynak a történetét, és látom, hogy megérinti, meg nézi a csenyétei gyerekeket a képeken, és hallgatja a történetüket, így az ország másik feléről. Koronás kislány, hogy eljöhetett? Egyrészt az, hogy a képeken szereplőknek ez mennyit jelentett, és az, ami eddig eszembe sem jutott, hogy ezeket a településeket vannak önállóan magukban, ott kapnak segítségnyújtást, és ott vannak a szervezetek, tehát, hogy én nem úgy jövök el onnan, hogy egy reménytelenségben hagyom ott őket, de hogy az a része, hogy ezek összekötődnek, tehát hogy tényleg a Dél-Dunántúlon élő gyerek találkozik szemtől szembe a Borsodban élő gyerekeknek a történetével, szerintem nekem legalább annyira fontos, mint hogy itt a városban élők találkoznak ezzel a világgal. A
kollégáink ugyanezt élték meg, tehát azok a kollégák, akik szerte az országban dolgoznak, és látják a munkájuknak az eredményét, a küzdelmeit, és itt találkoznak ezzel. Sokan úgy mentek el, hogy ez így reményt ad, olyan jó erre így egy picit megpihenve ránézni saját munkájára. Tehát ez egy nagyon emberpróbáló feladatok, fizikailag, lelkileg. Arról számoltak be, hogy ez egy kis muníciót ad a jövőre nézve nekik. Úgyhogy ez nekünk nagyon jó visszajelzés a saját kollégáinktól.
Meséltek egy picit magatokról, hogy mi szél fut bennetek ebbe a szakmába, és egyébként a mindennapjaitokat hol töltitek?
Én egy tanyán nőttem fel, vagy hát a gyerekkorom meghatározó részét egy tanyán töltöttem Bács-Kiskun megyében, úgyhogy én elég otthonosan mozgok ezeken a településeken. Másrésztről pedig Budapestről származom, és a nagyszüleim itt éltek, tehát hogy Pestre is sokat jártam, vagy majd minden hétvégén itt voltam, tehát ilyen két világ között mozogtam. A Máltai Szeretett Szolgálathoz tényleg a szél fújt, tehát hogy teljesen véletlenül kerültem ide, és nem voltam közel előtte így a szociális szférához. De hogy mégis onnantól, hogy bekerültem, nagyon ismerősnek hatott minden, mert egyrészt én is voltam már olyan helyzetben, hogy nagyon komoly segítségre volt szükségem. Például, amikor leégett a házunk, és úgy álltak mellénk emberek, meg szervezet is, hogy másképp nem tudtuk volna megoldani az életünket, illetve ahol tudtam, eddig is én is mindig, amiből nekem volt, abból segítettem szomszédokat, bárkit, akinek szüksége volt rá.
De a mindennapjaitok, hogy te nektek, mennyit vagytok itt, mennyit vagytok másutt, mármint, hogy ezeken a településeken. Ott mit csináltok?
Én a felzárkózó települések kommunikációs csapatát vezetem így operatíve, ezért én elég sokat vagyok az irodában, és ezek az utazások, amikor el tudok menni Árpival, vagy akár külön is, ezek mindig ilyen ajándéknapok nekem. Úgyhogy ez mondhatni így a munkán felül van, vagy a munkán felül írom ezeket a történeteket. Nem az alapfeladatom, meg akkor már így, ha már ott vagyok, akkor úgy töltem az időt, igen, hogy minél többekkel tudjak játszani, ismerkedni, barátkozni, és nagyon megtisztelő nekem az, ahogyan ők fogadnak, és ahogy így a szívükbe zárnak ők is engem, meg én is őket.
Árpi, az imént megállapítottuk, hogy mintha kiment volna a szociófotó divatból, ráadásul te nem is egészen ugyanazt érted ezen, mint ami az általánosan megszokott fekete-fehér és a nyomorábrázolás.
Keveset tudok a fotózásról egyébként, ezt mindig el kell mondanom, és hogy nem tényleg, és ezen mindenki meghökkem, mert hogy nem vagyok egy ilyen klasszikus igazi fotós, tehát nem a gépemmel fekszek kelek, és nem adnám el az ördögnek a lelkem egyetlen egy fotóért sem, és annyira nem is fontosak nekem a fotók, ez a munka közben vált fontossá, ez úgy jött. Ahogy én hogyan kerültem ebbe, hát azt hiszem, hogy ez egy olyan szocializációs folyamat, ami a gyermekkoromtól elkísér, ami egyszer csak odáig juttatott, hogy nekem ezzel dolgom van. Tehát amikor a 9. kerületben nőttem fel, cigányok között mindent megéltem, minden szép és árnyoldalát ennek, tehát hogy nekem mindig volt velük valamilyen kapcsolódásom, leginkább olyan, hogy mondjuk elvertek, vagy anyámat leütötték, vagy soroksári év megállóba sínkővel ütötték ötten a fejemet, és azt mondták, hogy megdög lesz. Ezek mellé jött aztán szépen lassan az, hogy a Szobieszki 36-ba Gőgösék egy cigányasszony fölhívott egy kávéra, és mindig jött valami kis plusz sztori, tehát nekem mindig dolgom volt velük. Én magam is elvált szülők gyerekeként lengtem, és számtalan olyan élethelyzetem volt, és ezt felnőtt fejjel jöttem rá, hogy milyen jó lett volna valaki odafordul, belenéz a szemembe, észreveszi, hogy miben vagyok jó, miben vagyok tehetséges, és abban úgy segített volna. Na most, amikor így nősz föl, és mindent egyedül, majd, hogy nem egyedül küzdesz meg magadért, akkor én nagyon-nagyon érzékeny lettem arra, hogy észrevegyem másoknak a szükségleteit. Egy példa csak, hogy én általános iskolás koromban, amikor a 10 óraimnak a felét rendre mindig odaadtam egy az iskola környékén dekkoló hajléktalannak. De az állatokkal, macskákkal, mindennel így voltam, úgy éreztem, hogy nekem oda kell lépnem, hogyha valakin azt látom, hogy neki szüksége van. Na és ez intézményes keretek között egyszer csak megjött, én elmentem önkéntesnek, jelentkeztem a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz. Egy madarásztáborban, ahova Morva Emília, az egyik vezetőnk jár, és minden nyáron együtt madarászunk, neki szóltam, hogy én olyan szívesen mennék, és tennék, vagy csinálnék valamit, aminek úgy értelme is van. És akkor én elkezdtem önkénteskedni. 5-6 évig önkéntesként fotóztam. Én mondtam, hogy mit tudok. Tehát, hogy alapvetően grafikus vagyok, de hogy fotózom. És akkor jelentkeztem szolgálatra. És akkor 6 év után következett be egy olyan életesemény, amiben mondhatom, hogy rászorulóvá váltam. És akkor én azt mondtam, hogy gyerekek, ismertek, tudjátok, hogy mire vagyok képes, hogy van egy státuszotok, mert hogy most ez nekem létkérdés. És én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert akkor én bizalmat kaptam, és kaptam egyest a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál fotóriporterként, és hivatalosan én profi fotóssá itt váltam.
És mennyi időt töltesz terepen?
Lehetőség szerint minden héten egy-két alkalommat vidéken kell töltenem, vagy hát utaznom kell. Ez mindig az eseményektől függ, hogy milyen munkát kell, mit kell dokumentálnom, hova hívnak. Hát az egész országot kell bejárnom, de nagyon sok adminisztrációs része van egy nagyon komoly fotóarchívumunk, amit gondozni kell, címkézni. Na hát ezek a gyengéim, tehát hogy ebben nem vagyok jó, az sosem voltam, de azért igyekszem felnőni a feladathoz. A csapatban dolgozunk, nagyon sok kiadványunk van. mert grafikus, tervező grafikusként éltem sokáig, úgyhogy én ezt is be tudtam hozni ide a Máltához, tehát a kiadványainkat tervezem, szerkeztem, felügyelem a vizuális kommunikációkat. Ezt a kettőt kell összehangolni, tehát az irodai és a távol töltött időt.
Azt látom a képeken, hogy jól vagy a bőrödben.
Leginkább terepen vagyok jól, tehát hogy azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy ez a cigány lét, én az magamat is annak, tehát ahol vagyok, én akkor olyanná vált, tehát hogy úgy tudok, azt hiszem, asszimilálódni. Ez valami, de ez a gyerekkorból az a gyermekkori képzeletem, fantáziavilágom, az nagyon jól működik, hogy ott vagyok, akkor én az vagyok. Azzá válok egy pillanatot, és azt hiszem, hogy ez a titka ennek az egésznek nem egy nagy dolog, hogy én ott akkor ott által bucskázok magamon, és akkor én, igaz, hogy van nálam egy fényképezőgép, de hogy akkor én ott egy, ha gyerekkel beszélek, akkor gyerek vagyok, ha idősel, akkor nagyon öreg vagyok, és ezt érzik. Lehetőségem szerintem magamat adom, és azt nagyon jól fogadják, és magunkat adjuk. Azt hiszem, hogy ez egy titka van, hogy nincs akarás, hanem egyszerűen csak az elfogadás, meg én ezt így kimerem mondani, lehet, hogy nem, de hogy a szeretet az nagyon fontos, tehát hogy az embertársam felé egy olyan nagyon nagy, olyan szeretettel fordulok, amit én is szeretnék visszakapni. Ezek ilyen szerzőutak, tehát hogy én nagyon sokat kapok. Ha valami, akkor ebben én érzem, hogy ez jó dolog ezt ott megkapni és adni ebből. Úgyhogy mi mindig nagyon gazdagon jövünk haza. Tehát a látszólagos szegénység mögött itt óriási gazdaság van szerintem. Úgyhogy ennek ez a híre. Ezt szeretnék a világgá küldeni, hogy micsoda gazdagság van itt.
Perspektíva is van.
Abszolút van. Nem csak ott, de nekünk is. Tehát, hogy én azt gondolom, ez a visszatanulás, hogy egy csomó mindent a városi embernek újra kellene tanulni. Ez a kellene, ez szót, ezt én nem szeretem, de olyan jó lenne, ha észrevenni a városi ember, hogy mi az, amit elfelejtettünk, hogy hogyan vagyunk a természettel, a környezetünkkel. És itt azért ebben nagyon nagy tanítást kapunk ezektől az emberektől, családi viszonyainkkal, hogy hogyan érintünk meg. Nagyon sok kép szól az érintésről, és azt nagyon jó látni, hogy olyan őszinte mély fizikai érintéseket látok, amit egyre kevesebbet.
Berki Judit szociális és oktatási szakember, a Heves-Nógrádi régió programjainak vezetője. Több nógrádi asszonnyal együtt érkezett a kiállításra. Szakmai életében kulcsfontosságú volt a nemrég elhunyt Ferge Zsuzsa szociológus, akinek Judit tanítványa és kollégája is volt. Így egy picit tőle is búcsúzunk a kiállítás szellemében.
Mit szólsz a kiállításhoz?
A kiállítás csodálatosan szép, nagyon közel áll hozzám, és amikor most itt a Majoros Árpi beszélt, mert ma látom így egybe, én először nem tudtam eljönni, amikor a megnyitó volt, arról kérdezték, hogy miért nem fekete-fehér, akkor nekem az jutott az eszembe, hogy nagyon jó, hogy nem fekete-fehér, mert hogy nekem minden képről az életigenlés jön le. És az jön le, hogy a gyerekek mosolyognak, hogy abban a helyzetben megpróbálják megtalálni a gyereki létnek a boldogságának a pillanatait. Ezért ezek a képek a szívemhez rettentő módon közel állnak, mert hogy ezt látom nagyon sokszor a mindennapi munkám során is.
Hogy érzed, hogy ezek az emberek, gyerekek, felnőttek ugyanilyen szépnek látják magukat?
Az előbb készítettél interjút azokkal az asszonyokkal, akik a Rimóci jelenlét programban dolgoznak, és azt gondolom, hogy nincs okuk arra, hogy ne lássák magukat szépnek. Biztos vagyok benne, hogy nem mindenki látja magát szépnek, mint hogy a többségi társadalomból sem látja magát mindenki szépnek. Én azt gondolom, hogy az életben mindig vannak olyan pillanatok, lehetőségek, ahol meg kell találni azokat a helyzeteket, amikor ki tudjuk azt fejezni, hogy itt vagyunk, hogy jelen vagyunk, hogy terveink vannak és várunk valamit az élettől. És nekem a kiállítás erről szól, hogy várok valamit az élettől, hogy bennem van az, hogy alkotni tudok, hogy értéket fogok tudni teremteni, és nekünk, akik a máltai programban dolgozunk, a felzárkózó települések programjában, ez a legfontosabb küldetésünk, hogy megmutassuk azt, hogy értékes vagy, hogy helyed van, hogy itt vagy közöttünk, és minden tudásodra, tapasztalatodra szükségünk van ahhoz, hogy mi is tudjunk tőled tanulni, és ebből a közös tapasztalatból tud összeállni az, amitől egy településen egyébként erősebbé tud válni a kohézió, és természetesen nem tagadom azt, hogy vannak ennek árnyoldalai is, de ebben a kiállításban nekem az a legfontosabb üzenet, amit itt az előbb elmondtam neked.
Ugye szimbolikus egy kicsit, valószínűleg mindenki így értelmezi, hogy nem régen halt meg Ferge Zsuzsa, aki neked mestered volt. Mit szólna ez a kiállításhoz?
Zsuzsa, mit szólna a kiállításhoz? Emlékszem arra, hogy amikor együtt dolgoztam Zsuzsával Magyar Gézben, és Bas Lacival, és született egy hasonló, nagyon-nagyon szép könyv, ami szintén egy fotóanyagot, egy fotósorozatot tartalmazott. Ahogy a Zsuzsa mondaná, hogy a gyerekek az az ékszer, amiben érdemes belefektetnünk, a gyerekek az a kotta, amin érdemes megtanulnunk játszani, és a gyerek az a lehetőség, ami a jövő generációját jelenti. És ha most a Zsuzsa megnézte volna a képeket, és a gyerek arcokra fókuszált volna, akkor azt gondolom, hogy minden szava igaz lenne, amikor azt mondja, hogy a gyerek az a kotta, amiből nekünk meg kell tanulni játszani, meg kell látnunk a gyerekbe a tehetséget, a fejlődésének a lehetőségét. Zsuzsa biztos beszélne arról is, hogy mik az árnyoldalak. Én is tudnék erről hosszan beszélni, hogy milyen nehézségek vannak. De ma ennek a kiállításnak a Nemzetközi Roma Napon nekem az az üzenete, hogy bízom abban, hogy egy olyan generáció tud felnőni, aminek boldogabb és kiegyensúlyozottabb tud lenni az élete. Ehhez mindenkinek, nem csak nekünk, mindenkinek, aki olyan munkát végez, segítő munkában van benne, intézményekben dolgozik, vagy éppen egy települést vezet, vagy civil szervezetként van jelen egy település életében, vagy a médiának a szakembere, meg kell tudnia mutatni, hogy egyenlő állampolgárok vagyunk. Ebben az egyenlőségben, meg a jelenlegi egyenlőtlenségekben bele kell tennünk azt, hogy hogyan tudunk egyenlőbbé és több esélyt teremtővé válunk mi így közösen, akik ebben az országban élünk.
Milyen volt Ferge Zsuzsával dolgozni? Például arra gondolok, hogy tudta megszólítani az embereket, és hogy ment veletek kollégáitokkal, tanítványokkal?
Én a szociálpolitika tanszéken tanultam másoddiplomásként, és Zsuzsával egyébként a Széchenyi Gyerekesély programban már munkatársként tudtam együtt dolgozni, ami azt gondolom, hogy azoknak az éveknek a legnagyobb tanulási időszaka volt a számomra, mert hogy Zsuzsa olyan volt, hogy borzasztóan közvetlen volt, mindenkivel talált hangot, mindenkivel el tudott beszélgetni, mindenkinek a véleményére kíváncsi volt. Nagyszerű volt mellette lenni, pontosan azért, mert soha nem mondta azt, hogy te valamit rosszul gondoltál, hanem kérdéseket tett föl, inspirált arra, hogy szabadon fogalmazd meg a véleményedet. Igaz olyan oktató volt, akinek minden szavát érdemes volt meghallgatni, akinek minden írását érdemes volt elolvasni, mert mindenből fejlődtél. És teljesen mindegy volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kutatói között ültünk egy csoportban, és ott beszélgettünk, vagy kint voltunk a terepen. A Zsuzsa mindenütt az volt, Ferge Zsuzsa, akire valamennyien fölnéztünk. Nagyon rosszul érint az, hogy már nincsen most közöttünk, és tudom, hogy a munkásság, az ő szellemisége, minden ott van, az én talán bennem is valamennyi, azok a gondolatok, amiket ő megfogalmazott, amiket apró módon tudott megmutatni a szociális munka rejtelmeiből, vagy a szociálpolitikának a fontosságában bemutatni. Ezek szerintem valamennyiünk életére nagyon komoly hatást gyakoroltak. Azokéra is, akik az egyetemen voltak tanítványai, azokéra is, mint én is, akinek szerencsém volt, hogy mellette tudhattam egy pár évet dolgozni. Nekem az ő tisztelete nagyon-nagyon fontos, és tényleg borzasztóan meg vagyok rendülve attól, hogy már nincsen, és 85 éves volt, amikor utoljára személyesen találkoztam vele, tehát már sok évvel ezelőtt. De az is egy annyira jó volt, ahogy ott lehettünk, hogy az előadását meghallgattuk, és mindig arra gondoltam, hogy drága Zsuzsa, szégyenkeznem kell, mert én még nem is olvastam el azt, amit te már elolvastál, és te már írtál hozzá, és te már kommenteltél, és te már közzétettél, és szaladtunk utána, vagy én szaladtam utána 30 évvel fiatalabban, vagy 40 évvel fiatalabban, mert annyira friss volt szellemileg, és annyira fogékony volt mindenre, ami körülötte történik. És szerintem ezt a fogékonyságot, ezt meg kell tanulnunk, és ezt a széles látókörűséget, ahogy ő gondolkodott arról, hogy mi vezethet ahhoz, hogy egy egyenlőbb eséllyel létrejövő társadalom tudjon kialakulni.
Ma Mátrai Roxana, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársa, Majoros Árpád Csaba, a Szeretetszolgálat fotóriportere, Rimócról Vikács János, Né Mária és Rácz Béláné Gizella, Mátra Verebélyből Szabó Krisztina, továbbá Berki Judit, a Heves-Nógrádi régió programjainak vezetője meséltek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szemben című fotókiállításáról. A tárlat a legszegényebb magyar falvak mindennapjait mutatta be a Fuga Budapesti Építészeti Központban. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken találják meg. Köszönöm Csorba László technikus segítségét, önöknek pedig a figyelmet. Jövő héten is várom önöket, Józsa Mártát hallották. Útszélen.